Tisztelt elnök úr, tisztelt tudományos ülés! Szeretném én is megköszönni a lehetőséget, hogy az elmúlt másfél évről beszámolót tarthatok, és szintén szeretném megköszönni az akadémiának ezt a kiemelt támogatását, mert az előadás első részében, ahogy látni fogják, mi egy komoly fejlesztést indítottunk. A munkacsoportunk a Szemüveg Egyetem 2-es belgyászati klinikának az endokringenetikai laboratóriumában működik. A fő célunk az örökletes endokrin daganatos betegek beazonosítása, a bennük található genetikai eltérések beazonosítása, a daganatokban zajló folyamatok megismerése, és elsősorban olyan eltéréseket szeretnénk kimutatni, amelyekkel jobban, könnyebben és pontosabb diagnózis érhető el, illetve ezekben a betegekben egy megfelelő terápiás stratégiát sikerül elérnünk. A munkacsoport, amit a lendületpályázat keretében létre tudtunk hozni, összetett. Látható, hogy bioinformatikusok csoportját sikerült kialakítanunk, hiszen az új generációs szekvenálási technológiák szükségessé tették azt, hogy ezeket az adatoknak a feldolgozásához és a hagyományos genetikát művelő ember számára érthetővé tételéhez szükségesek különböző algoritmusoknak a fejlesztése. Itt személyes jó barátaim, akik programozó matematikus, bioinformatikus kollégát sikerült bevonni a munkába. 4 PhD hallgatóval dolgozom, a molekuláris biológiai csoportban 2 rendkívül tehetséges fiatal, TDK koruk óta nálunk dolgozó fiatal hallgató végzi a sejttenyészetes munkát. A genetikai csoportban pedig 2 helyes doktornő a betegekkel való mindennapi törődés mellett végzi a genetikai asszociációs vizsgálatokat. A csoport elmúlt másfél éve fejlesztésről szólt. Látható, hogy sikerült felújítanunk a molekuláris labort, a sejtbiológiai labort, illetve létrehoztunk egy komoly infrastruktúrát, egy bioinformatikai szervert, amelynek a beüzemelése, konfigurálása és hogy 3 programozó tudjon rajta egy időben dolgozni, az bizony elég komoly kihívás elé tett bennünket, de végül is megoldódott mindez. Egy picit a háttéréről, a munkánkról. Tehát a hormonális rendszer daganatait a genetikai szempontuk szerint 2 nagy csoportot tudunk megkülönböztetni. Az örökletes daganatok azok, amelyeknél ismert a genetikai háttér. Itt ugye a diagnosztikához hozzátartozik a szűrése ezeknek a genetikai rendellenességeknek, a mutáció beazonosítása, illetve a családok vizsgálata. A másik nagy csoport, amely a sokkal gyakoribb típus, ahol nincsen ilyen kezdő genetikai lépés, ez a sporadikus daganatok. Itt a vizsgálati stratégia is teljesen más, tehát itt a daganatot, mint daganatszövet kell vizsgálnunk, és ha lehetőség van rá, akkor nem egy-egy célzott eltérésre, hanem globálisan kell adatokat gyűjtenünk. Ezek ritka daganatok, ezt hozzá kell tenni rögtön az elején, és amellett, hogy ezekben a betegekben hiába mondjuk azt, hogy ilyen ritka vagy olyan ritka valami az átlag populációban, mikor szemben ül az emberrel egy ilyen beteg, akkor neki ez fogalma nincs, tehát ez nem érdekli, az érdekli, hogy neki most ez a betegsége, és itt a lehető legpontosabb diagnózist és terápiás lehetőséget kell neki elmondanunk. De ami tudományos szempontból nagyon fontos, hogy releváns információkat akkor tudunk kinyerni, hogyha nagy multicentrikus stadikban tudjuk ezeket a betegeket összegyűjteni és együtt értékelni az adatokat. Itt az elmúlt évben végül is a két ilyen nagy stadiban vett részt a munkacsoport. Mind a kettőt a volt posztdoktor kutatómunkámat vezérlő Gerisztány professzor asszony koordinálta, és ahogy látható, hogy 1200 főt multiplex endokrin neoplázia 2-es típusában szenvedő betegek összesítésével egy kristálytiszta üzenetet sikerült megfogalmazni, mégpedig azt, hogy ezekben a betegekben egy adott típusú daganatnál, ami a mellékvese velő feokromocitómája, az elsődleges terápia a mellékvese kéreg megtartó műtét. Ez egy nagyon tiszta üzenete, ez azt kellett, hogy körülbelül 500 millió emberből ez az 1200 betegnek a beazonosítása megtörténjen, és az ő adataikat fel tudjuk dolgozni. Szintén a konzorciumnak a másik nagy eredménye, hogy a gyermekkorban megjelenő feokromocitomáknak a hátterében a legrosszabb prognózist egy bizonyos génnek, az SDHB génnek a mutációi eredményezik. Szintén egyik PhD hallgatóm a NIH-ban dolgozott, a feokromocitomák biokémiai vizsgálatát végezte tömegspektrometriás módszerrel. Kimérte azt, hogy bizony ez bizonyos daganatban a szukcinált fumarát aránynak van patobiokémiai szerepe ennek a daganatnak a biokémiai rejzetességének a kialakításában. Itthon is minden erőfeszítést megtettünk, hogy összegyűjtjük ezeket a betegeket. Ennek a betegségnek a prevalenciája körülbelül Magyarországon évente 10 új beteget várható. Most nálunk 100 ilyen betegnek a vizsgálatát sikerült elvégezzünk. Ez az elmúlt, tehát a PhD korom óta, ez 97-től gyűjtjük ezeket a mintákat. És látható, hogy a genetikai vizsgálatnak, a hagyományos módszerrel végzett genetikai vizsgálatoknak eredményei alátámasztják azt a irodalmi adatot, hogy bizony a szukcinált dehidrogenáz B a lecsék mutációi járnak a legrosszabb fenotípussal, gyakran kétoldaliak és gyakran malignusak ezek a betegségek. Mi ennek az oka? És a lendületcsoport erre egyik fontos célkitűzése, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ez a mutáció ennek a génnek a mutáció nagyon eltér az összes többitől. Itt egy tipikus mindennapi példával szeretném bebizonyítani, vagy megfelvetni a kérdést. Látható a családfát, hogy egy 36 éves korában már sajnos elhunyt beteg genetikai vizsgálatán megtaláltuk a betegséget okozó eltérést. Látható sajnos, hogy egy nagyon rossz indulatú daganatról van szó, tele metasztázissal. Ugyanakkor a genetikai vizsgálat bebizonyította, hogy az édesanyja hordozza ezt az eltérést, és ő 64-es korában is klinikailag teljesen tünetmentes, semmiféle daganat nincs. A kérdés az, hogy akkor ez hogy lehet? Tehát egy monogénes szindróma, ismerjük a genetikai eltérést, és ennyire különböző a megjelenése. Ehhez, ha a genetikai az eltérés, ami okozhatja, akkor az exom szekvenálás, illetve teljes genom szekvenálás eredményhez vezet, ha pedig epigenetika, vagyis a daganat szövetben van valami, akkor olyan vizsgálómódszerrel sikerül megtalálnunk ezt az eltérést. Ebben a betegségben történtek a legkomolyabb mérések az elmúlt egy évben. Itt a mérés, az exom szekvenálási technológiának a beállításához, az adatértelmezéshez volt szükség a bioinformatikai csoportra, és látható, hogy eddig 17 mintának a vizsgálatát végeztük el a család mellett, az összes olyan családokat, akik hasonló mutációt hordoztak. Ami örömteli, hogy a technológia működik, az algoritmusaink működnek, hiszen minden egyes esetben a hagyományos szekvenálással megegyező eredményt találtunk a teljes genom szekvenálás után is. Tehát innentől tudunk építkezni, és most már valóban olyan algoritmusokat, szűrési algoritmusok keresésével talán megtaláljuk azokat a potenciális örökletes tényezőket, amelyek a rendkívül különböző fenotípust eredményezik még az adott családon belül is. Sajnos az eredményeink, mikor az előadást készítettem, ez minden nap ugye újabb és újabb eredmények jönnek, tehát ülünk a gép előtt, egy algoritmust elindultunk, ez kb. 24-36 óra múlva kapunk egy génlistát, amelyet aztán újra nézünk, és ott tartunk, hogy bizony nem feltétlenül lesz elegendő ez az esetszám, tehát visszautalnék a konzorcium szerepére, hogy mi is fogunk a konzorciumtól mintákat kérni a hasonló mérés elvégzéséhez, mert valószínűleg a statisztikai feldolgozásuk során csak ekkor lesz releváns eredmény. A másik komoly eredmény, ami az elmúlt években született a laboratóriumban, és szintén genetikához kapcsolatos, egy olyan enzimnek a genetikai eltéréséről bizonyítottuk be, hogy összefügg a mindennapi életünk során járó stresszre adott egyéni válaszkészséggel, amelynek az eltérése ez egy leggyakoribb genetikai rendellenesség. Minden 80. ember hordoz a CYP21 génjében valamiféle klinikai tünetet nem okozó mutációt, de ezeknek három olyan fő haplotípust találtunk, amely nagyon eltérő hormon válasszal jár a különböző környezeti stresszre adott ingerek során. Ennyit a klinikai genetikai oldalról, és a munkacsoportunk másik fontos szakterülete a magában a daganat szövetekben zajló folyamatok megismerése. A fenti ábra egy kapcsolási rajzhoz hasonló elsősorban, de ezt tulajdonképpen a munkafolyamatunkat hivatott összegezni, amiben adatelemzés, különböző platformok összesítése, bioinformatikai feldolgozása majd az alsó panel a sejtes munkának a tervezését jelenti. Az eredmény nem más, mint egy ilyen interakciós hálózat, ami mellékvesek élek karcinómában rendkívül jó tükrözi azokat a kulcs molekulákat, amelyeknek szerepe van a daganatos folyamatban. Ezt az algoritmust használta két volt PhD hallgatom a Toronto Egyetemmel közösen, ahol Veselák volt a fő kutatási irány, és itt új mikroRNS-eket azonosítottak be, amelyek a Veselák prognosztikai markereként használhatóak. A munkacsoportomban a molekuláris biológiai vizsgálatokért elsősorban a Grómusz Vince PhD hallgatom felelős, és egy nagyon izgalmas kísérletben fogtunk, ami onnan eredt, hogy az endokrin daganatoknál nagyon gyakran azt találtuk, hogy a sejtciklust érintő mikroRNS-ek és mRNS-ek érintettek a daganat progresszióba. A mi célunk ezzel a kísérsorozattal az, hogy amennyiben a mikroRNS-ek dinamikáját a sejtciklus során tudnánk monitorozni, talán új terápiás célpontot sikerülne beazonosítani. Ezért együttműködésben az ELTE immunológiai tanszékével egy olyan flowcitometriás eljárást dolgoztak ki, amely a sejtciklus szerinti különböző fázisban levő sejteket el tudjuk választani. Ezekből RNS-t fehérjét izolálva teljes genomos vizsgálatokat végeztünk. A metodika rendkívül jól működött, hiszen mind génexpressziós, mind fehérje szinten be tudtuk bizonyítani a sejtciklus függését a jól ismert molekuláknak. Ugyanakkor mikroRNS szinten nem igazán találtunk eltérést. Három különböző sejt van, három különböző nagy áteresztő képességű módszert beleértve kis RNS-szekvenálást is végeztünk, és az eredmények azt mutatják, hogy amennyiben a sejt már belépett a sejtciklusban, akkor a mikroRNS dinamika bizony nem olyan mértékű, mint a génexpresszió vagy fehérje szintű dinamika. Ezt próbáljuk egy rangosabb újságban leközölni a elkövetkezőkben. MikroRNS-eknél maradva és az endokrin daganatok közül egyik legagresszívebb a mellékvese kéreg karcinóma. Itt keringő mikroRNS-ek vizsgálatát végeztük el, és 5 olyan mikroRNS-t találtunk, amely diagnosztikai célból használható. És ugye ez az első úgynevezett discovery kísérletnek felel meg. A következő kiemelt munkák azok, amelyek ennek a finomítását célozza, mégpedig úgy, hogy a hormonrendszernek a különböző hormonális háttere befolyásolja a vérben keringő mikroRNS-ek mennyiségét, befolyásolhatja, ezért különböző szteroid kezelés és különböző állapotokban, ahol a szteroid túlsúly szóba jön, vizsgáljuk a mikroRNS-ek jelentőségét. A szteroid hatás amúgy is egy kiemelt szempont és kiemelt cél a munkacsoportunkban. Együttműködést alakítottunk ki olyan beteg ellátással foglalkozó egységgel, az Országos Amatőrök és Fizioterápiás Intézettel, ahol immunbetegek nagy dózisú szteroidterápiát kapnak, abból a célból, hogy egyrészt a szteroid dózis, ami a szteroid terápia, aminek ugye sok mellékhatása is van, és a genetikai háttér bizony az egyéni érzékenységen keresztül befolyásolhatja a kezelés mienségét, ezért három olyan nagy betegcsoportnak a genetikai vizsgálatát próbáljuk elvégezni, ahol a genetikai háttér és a terápia között biztosan szoros összefüggés áll fent. És végezetül még egyszer a köszönetnyilvánításé a sor, ugye a Tudományos Akadémiának a lendületcsoport révén, az OTKA és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnak a nyújtott támogatásukért. Én nagyon hálás vagyok az MTTK-i munkatársainak, hiszen a fejlesztések nélkül mai napig nem tudtunk volna semmit csinálni, és ők mindenféleképpen minden segítséget megadtak nekünk. Befogadó intézményünknek, Rácz Károly egyetemi tanárnak, aki a genetikai gondolkodási módot elindította, és klinikáján, ahol egyik központja az endokrin betegeknek Budapesten mindenképpen, minden lehetőséget megkapunk. És nyilván a laboratóriumnak, akik munkája tehermentesít engem a lendület munka javára. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket!